מועי נופון איפוי מנמש קודס השם אויות נל מונטו מתסים הונם או סוכות קלטה כזאת או סנטוצ'ו לקסינו סנטוצ'נוקו סובו אימנטין הולות נאנג ומיכול דצמבר ברסאי תוגס התמטיקת גיסטבו איש בולאז'ו és megfogalmazottak a kérdések, akkor még nem tudtuk, hogy a leköszönő szentatyára is emlékezünk ezzel a rekollekcióval. Azt hiszem, hogy ha le is köszön a vezetés szolgálatáról, az a tanítása velünk marad, és nem fogjuk eltenni a hátsó sorba a könyveit, írásait, szavait, hanem újra meg újra elé fogjuk venni. Igazából három téma köré épülne föl az együttlétünk. Az első emlékedésben a... Ez a félre azt tudtam beszélni, ugye? A hármát is mondhatom, jó, az jobb. Az első témánk lenne, amit elővennék. Így fogalmaztam magamnak, hogy a hit évének a lelkisége. A hitévének a lelkisége. A második témánk lenne a színódus záró dokumentumában milyen prioritások vannak, a harmadik pedig kifejten a hitéve és a házasság szentsége, a házasság pontosabban, erről lenne szó. A hitévészben vagyunk együtt, és erre figyelve szeretnénk kiki a saját házasságát is erősíteni, hogy az állapot szentséget, amelyben él. Ez nem először mondom nyilván el ezeket az emlékedéseket, de mindig élmény nekem elmondani. Mert annyira gazdag tartalom. A Szentatya nem egész egy évvel ezelőtt, fogadta a római papságot, minden évben szokás ez, és akkor szólt hozzájuk, és próbáltam megfogalmazni, hogy hogyan álljanak akkor még február végén tavaly hozzá a hit évéhez. És amikor úgy elolvastam a beszédet, akkor az első meglepő az volt számomra, hogy direkt módon alig szól a hit évéről. Van benne egy szakasz, majd fogom mondani, de egészen másról beszél látszólag. A hit évéről, de mélyebben, mint ahogy szoktuk beszélni. Az első gondolata, amit hangsúlyoz, így hangzik, kellő erőt képviselünk korunkban ahhoz, hogy meg tudjuk vívni a csatákat, mellyel előmozdítjuk Isten országának építését. Tehát kellő erőt képviselünk ahhoz, hogy előmozdítsuk Isten országának építését. Talán a mégsem belül nem divat a panaszkodás, de a hívő vallásos emberek vagyunk együtt, akkor tele tudunk lenni aljjal-bajjal. Tele vagyunk panasszal. És húzzuk egymást lefele. A Szentatya első mondata a papok fele, hogy elegendő erőt képviselünk ahhoz, hogy Isten országát építsük. Ezt a fajta gondolkodást, a pozitív látást hordozzuk magunkba. Ugye a házasság hete van mostan, és a házasság hete az egyik célja éppen az, hogy fölmutassuk azt, hogy rengeteg egészséges házasság van. Ti, akik egy mozgalomhoz tartoztok, ti sok jó házasságot láttok, persze láttok közülünk is vajudásokat, ezek is hozzátartoznak az életünkhöz. De azért legyünk a remény hordozói. Elegendő erőt képviselünk. Ezt mondta soron kívül a Szentatya. Utána elindul az elmékedésében az Efezusi Levél 4. fejezetének 1-től 16. versét elmékedi végig szinte szavanként. Pál apostol így kezdi ezt a részt, hogy én Pál, aki fogoly vagyok az Úrban. Mindenki mondhatja a saját nevét, én, X, aki fogoly vagyok az Úrban. Pál, a Szent Atya arra csodálkozik rá, hogy ugye Pál ott van a börtönbe, bilincsek között, és azt mondja, hogy az Úrban vagyok fogoly. És ezzel a bilincseit belehelyezi az Úrba. Kommunióba kerül a Krisztussal a fogságában. És azt mondja a Szent Atya, hogy így Pál belekapcsolja a maga korlátait, megkötözöttségét, bilincseit az Úrba. És így Krisztus halálának és feltámadásának a titkává lesz a bilincs. Ezt elmondom, hogy a nagy gondolatait, ahogy körbeadjam, ahogyan tanítja a Szent Atya, azt mondja, hogy és amint belekerül az Úrba a maga korlátoltsága, megbilincseltsége, abban a pillanatban a bilincs már a szeretet köteléke lesz. És tovább azt mondja a harmadik gondolat ebben az első szakaszban, az, hogy amint a szeretet kötelékévé lesz a bilincs, ami az Úrhoz kapcsolja őt, abban a pillanatban a szabadság köteléke lesz. Tehát a bilincsen magán megcsillan a szabadság. Így mondja a Szent Atya. A szeretet szenvedés. Önmagunk átadása, önmagunkon való túllépés. Ott vagytok a házasságban, a szeretet szenvedés. Minden szeretet kiszolgáltatja annak, amit, akit szeret. Ti ki vagytok szolgáltva egymásnak, ki vagytok szolgáltva a gyerekeiteknek, az öregeiteknek. A szeretet az mindig szenvedés is. Azt szoktam idézni, hogy egy apuka egyszer jött hozzám, hogy falhoz akarta vágni éjszaka a gyerekemet, mert már x-edik alkalommal süt föl. És kiborult benne, semmi baj nem volt, mert nem akarta falhoz vágni, de megfordult a fejébe, hogy falhoz tudnám vágni. Nem azért, hogy nem szereti. Csak ilyen lehetetlen lelki állapotba került. Testvérek, miért mondom ezt, ilyen poentiózat ezt a bilincs históriát? Azért, mert azért minden házasság újra meg újra szembesül a párja korlátoltságaival, meg bilincseltségével, meg a sajátjával is. Most nekiálltunk keseregni, hogy ilyen korlátolt ő is, meg én is, és a két korlátoltság van együtt, de ezt a korlátoltságainkat belehelyezhetjük az Úrba. A korlátoltságunk lehet a szeretet köteléke. Az a lánc, ami oda láncol Krisztushoz, és oda láncol egymáshoz. Mikor olvasgattam, és belém ragadt ez a mondat, hogy ha az ember elfogadja önmaga végességét, és a körülményeknek az adottságait, akkor a mélyben fölfedezi a rejtőzködő Istent. Mindig eljutsz a rejtőzködő Istenhez. Tehát, hogy a korlát, amit látunk önmagunkban és egymásban, az előre visze Isten fele is, vagy egymás fele, az nagyon-nagyon egy belső döntés. Nagyon egy belső döntés. Mai napon nagyon intenzíven vagyunk együtt, de örülnék annak, hogyha hogy apránként újra szembe tudnánk nézni a korlátainkkal, a párunk korlátaival, gyerekeink korlátoltságával, és a szeretet kötelékévé alakítanánk, a szabadság kötelékévé tennénk azt. Tehát így mondja a Szent, hogy még egyszer mondjam, a szeretet szenvedés, önmagunk átadása, önmagunkon való túllépés, mely igazában ezektől válik termékenyé. És ekkora lánc külsőleg és voltán túl, tehát a lánc megmarad, mely a szabadság elvesztését jelenti, egy újabb megvilágosításban jelenik meg, tűnik fel, az igazi lánc a szeretet lánca képében, mely Pál apostolt Krisztushoz köti. Szeretettől megkötözve egy olyan szeretetet jelent, amely szabadságot ad. És azon, hogy az első pontban a Szent Atya a hit évének a leglényegét mondja ki. Tehát Pál apostol, majd erre még később másik emlékezésre szó lesz, Pál apostol kommunióba kerül Krisztussal a bilincseken keresztül. A hit éve alapvetően nem nyüzsgés, hanem alapvetően a Krisztussal való közösségnek a felszítása. Az imádságból sokféleképpen nem ide szó. Tehát a kommunió Krisztusban. És maga a lánc, maga a korlát a szeretet lánca alakulhat. Ez a lényeg. Így lehet egy kommunióba Krisztussal, de a párommal is. Én Pál, aki fogoly vagyok az Úrban, aki bilincseket viselek az Úrban, mondja más fordítás, kérlek titeket. Nem kioktatlak, hanem kérlek titeket. Azt mondja a Szent Atya, Pál feladatát a buzdításból látja, mely nem egy moralista megintés. Krisztussal való kommuniója alapján teszi, ezt végső soron maga Krisztus az, aki buzdít, aki egy atya és egy anya szeretetével hív. Éljetek méltóan az a hivatáshoz, amit nyertetek. Kedveseim, kérlek, buzdítalak titeket. Ezen a stílus a Krisztussal való közösség tekintélyével, erejével. Azért hányszor egymást fejbe tudjuk vágni, kioktatjuk egymást, a gyerekeink felefordulásunkon nem is beszélek. És ezzel be is csukjuk a másikat. Tehát én Pál, aki fogoly, én is korlátozott vagyok, de nem pattog, hanem kérlek, buzdítalak titeket. Újra meg újra ez a meghívó, bátorító, fölemelő, a Krisztus erejében segítő stílus lenne a mi stílusunk. A Krisztussal való kommunió erejében kérlek, buzdítalak titeket. Nem is szoktunk erről beszélni. Ez lenne a házasságnak a stílusa is. Persze szólhatunk egymásnak, meg kell is szólni, mert nem veszi észre. De azért nem megalázva, nem beleverve az órát a saját szennyébe. Kérlek, buzdítalak téged. Ez a mi stílusunk. Emlékszem, ezt egy pap ilyen együttéten mondta valamelyik kolléga, hogy kerüljük ezt a szót, a német szót mondta, hogy a müssen, hogy muszáj. És olyan nehéz kikerülni, predikációba is. Ne oktassuk ki a másikat, ezt kell tenni, hanem meghívjunk, bátorítsunk. Éljetek méltóan ahhoz a hivatáshoz, amit nyertetek. Szent, hogy a hosszan, nem fog majd a hosszan mondani, elidőzik a hivatás szónál. A meghívottságunk. Tiétek a házasságra, enyém a papságra. Meghívásnak, mondja a Szent Atya, két dimenziója van. van egy személyes dimenziója, név szerint meg vagy hívva. A Szentíráson végigvonul a néven szólítottság. Ádám, hol vagytól kezdve? Ábrahám, Ábrahám. Sámuel, Sámuel. Saul. Van egy vertikális, így mondja Szent Atya, dimenzió a meghívásunknak. Egy személyre szóló meghívás. Mindegyünk a maga állapotára. Elhivatottságot kaptunk. Ugyanakkor a meghívottságunknak, és még mi is lelki napon vagyunk együtt, a meghívottságunknak van egy horizontális dimenziója is. Így mondja a Szent Atya. Az Isten felé vezető út sohasem elszigetelt. Egy csakis bennem meglévő út. Ez egy jövőbe vezető út, a világ megújulása felé vezető út, egy bennünk meghívottakban meglévő út, mely másokat is meghív, mások számára is hallhatóvá teszi ezt a felhívást. Tehát a hivatásunk személyre szabott, személyes, de nem a másiktól elszigetelt. Ott a régi nyáspolgári gondolkodásban még ma is megvan bennünk. A vallásosságnak van egy ilyen szemérmessége, míg a házasságban is, mint egy eltakarjuk a másiktól. Mintha a Szentlélek használva egy elszigetelt útra lennénk meghívva. Nehéz együtt imádkozni a párommal, nehéz lelki dolgokat megosztani. Igazából, amikor közösséget alkotunk, tartozunk egy mi is közösséghez is, akkor a hivatásnak ezt a másik dimenzióját próbáljuk megélni. Tehát egyikünknek a meghív, mindegyikünk személyesen van meghívva, vertikális irány, de a másikkal egységbe. Az Istenhez vezető út nem egy elszigetelt út. Úgy éljük meg, hogy ez hobbi, amit teszünk. Van, aki jár közösség, van, aki nem jár. Valójában, amit teszünk, ez a meghívásunknak két dimenziója. Sokszor elmondtam már nyilván ezen a fórumon is, hogy a családimádságnak három dimenzió van, a személyes imádság, a házastárs imádsága és a család imádsága. A személyes része nem maradhat ki a lelki életnek, mert akkor az egész kong az ürességtől. Viszont a másik része sem maradhat ki. Tehát a kereszténységünk elindividualizálódott. Ezért mondják az emberek, minek menjek gyóni, minek menjek templomba, otthon is tudok imádkozni, elintézem a Jóistennel. Ez individuális hit. Mai embert nagyon tetszik az ilyen. Személyes kis élmény, kis megbizsergeti a szívemet, valami kis érzelmi ráhatás, és akkor jövök a vallásos ember. Igen, a hivatásának egyik dimenzióját megéri esetleg, úgy ahogy. De ezt a horizontális dimenzióját is meg kéne élni. És valahogy erre próbálunk törekedni. De ez a horizontális dimenziónak meg kéne jelennie a házasságban is. Tehát még egyszer hadd olvasom a Szent Atyának a szavát. Azt mondja, hogy az Isten felé vezető út sohasem elszigetelt, csak is egy bennem meglévő út. Aztán tovább a Szent Atya végigveszi, nekem nagyon nagy élmény volt, amikor ezt ugye elolvastam, végigveszi, hogy éljetek méltóan az, ahogy hivatást, amit kaptatok, és Pál apostol hozzátesz egy csomó szót. Alázatosságban, szelídségben, nagy lelkűségben hordozzátok el egymás szeretetben. Szent, hogyha mindegyik helyen megáll. Alázatosságban. Ez a morál, hogy alázatoskodjunk, úgy. Hát legyen meg a csuda. Ugye, mi ez az alázat, mondja Szent Atya, amit Pál apostol használ. Onnan indul el, hogy a pogány erény katalógusokból teljesen hiányzik ez a szó, sehol nem fordul el, hogy alázatosság. Ezt a kereszténység hozta elő ezt a szót, hogy alázatosság van. Ez az alázatosság nem más, mint Krisztusnak a magatartása, a Filippi 2. Jézus Krisztus az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltve kiürestette önmagát. Ez az alázatosság. Én gondolom, hogy korábban beszélhettem erről a szóról már kiüresítés. Tehát egy házasság képtelen egymástól figyelni, ha nincs ott bennem a önkiüresítés. Tehát a másik olyan mélységben tud jelen lenni bennem, amilyen mélységben én kinyílok feléje. Kiadom magamat neki. Az önmagunk kiüresítése az alázat nélkül nem működik a kommunikáció. Ez a feltétele, a legalapvetőbb feltétele a kommunikációnak. És a Szent Atya följe a figyelmet egy nagyon fontos dologra. Azt mondja, hogy az alázatosságban nincs arrogancia. Az arrogancia az mindig tulajdonképpen, tudjuk azt, hogy az önmagunk el nem fogadásából fakad, az önmagunk középpontba állításából fakad. Így fogalmaz a Szent Atya. Az alázat ellentéte a gőg, amely minden bűn gyökere. A gőg, amely arrogancia, amely mindenek előtt hatalomra vágyik. A látszat, a mások előtt való megjelenés, a valakinek vagy valaminek látszani, ezek mögött nincs olyan szándék, hogy tetszeni akarok Istennek, sokkal inkább tetszeni akarok önmagamnak. Az én vagyok a világ közepe, nem másról, mint gőgös mi voltomról szól, aki mindent tud, kereszténynek lenni annyit tesz, hogy túllépünk ezen az eredendő kísértésen, mert az eredeti bűn gyökere olyannak lenni, mint Isten, de Isten nélkül. Az alázat mindenek előtt igazság. Igazságban élni. Megérteni az igazságot. Megérteni azt, hogy éppen kicsinségemben rejlik a nagyság. Így vagyok fontos Isten és az emberek előtt. Picikét az arroganciáimat, ugye, szám van, mikor az ember kiborul, mert fáradt. A munkáink kiborították. Szóval nem minden arroganciára merem mondani azt, hogy alázat hiánya. De azért van bennünk ilyen is, amikor az arroganciánk az önközpontuság, vagy éppen az önmagunk el nem fogadásából fakad. A keresztény lét kezdete, mondja a Szent Atya, élni az igazságot. Tehát az alázat az az igazság szerint való élet. Ha arrogáns, ha gőgös vagyok, állandóan tetszeni szeretnék, és ha nem érem el, boldogtalan vagyok, és állandóan keresnem kell az örömet. Ha alázatos vagyok, akkor meg nyugodtan belső békével tudok szembeszállni a túl hangos véleményekkel. Tehát mit jelent méltón élni a hivatásunkat? Látja a hivatás két dimenzióját. Méltón élem a hivatásomat, ha alázatban élem. A második, ha szelídségben élem a hivatásomat. Mi a szelídség? Nagyjából a gondolatmenete a Szent Atyának ugyanaz, mint az előbb. Bibliai kifejezés, megint nem egy ilyen moralizáló kifejezés, hanem alapvetően Jézus magatartása, szelíd vagyok és alázatos szívű. És mélyebbre ás, Szent Atya idézi a 8 boldogságból boldogok a szelídek. Mi ez a szelídség, amit az ősegyház hirdetett, és boldognak mondta őket? A kicsinség fölismerése és elismerése. Ott van az ősegyház, egy nagy, ugye hellén tengerben, maroknyi kis csapatok, azok is feszekesznek. Nincs is minden nagyképűnek lenniük. És a szelídségben egyszerre látják, mikor azt mondja, hogy szelíd, önmaguk kicsinségét, és ami fontos, a szilárdságukat. Mindezek ellenére. Tehát azt tud szelíd lenni, akiben ott van a szilárdság tudata. Amikor nem vagy biztos a dolgodban, akkor is arrogáns vagy. Így mondja a Szent Atya, a szelídség nem gyöngeség. Krisztus kemény is tudott lenni, de mindig jó szívvel. A jósága, a szelídsége mindig láthatók maradtak. A Szentírás a szelídek kifejezéssel néha egészen egyszerűen a hívőkre utal, a szegények egy kicsi nyájára, akik minden megpróbáltatásban alázatosak és szilárdok maradnak az Úrral való kommunióban. Tehát nem a maroknyi hívő nép volt önmagában az erős, a hellén kultúra ölén, hanem az Úrral való kommunióban. Az Úrral való kommunió miatt voltak szilárdok. Tehát látjuk mi is a nagy társadalomnak a sodrását, házasságán is akármi. Lehet örökké fröcskölni ellene, és lehet szelíden tenni a dolgunkat egy belső szilárdsággal, ami az Úrral való kommunióból fakad. Én Pál, aki bilincsben vagyok az Úrban. És most egy izgalmas szó. Ilyetek alázatban, szelítségben és nagy lelkűségben. Nem tudom most hozzászólni, hogy kinek mit mond az, hogy nagy lelkűség. Fantasztikus, a szépen fogalmazza a Szent Atya. Azt mondja, a nagy lelkűség, majd olvasom szó szerint is, nem más, mint megjelenítem Istennek azt a vonását, a párom fele, most itt a házasságról beszélünk, ugye? A párom fele, hogy Isten mindig megadja nekünk az újrakezdés lehetőségét, egy bűnbánatban, akkor is, ha a következő pillanat tudja, hogy már fölrúgjuk a rendet. Isten mindig megadja az újrakezdés lehetőségét. Mi egymásnak nem mindig adjuk meg az újrakezdés lehetőségét. Haragost itt játszunk. Nagy lelkű az, aki megjelenti Istennek ezt a vonását, megadom neked az újrakezdés lehetőségét. Nagyon sok szép történet lehetne mondani, ha lenne rá idő. Hány és hány házasság adta meg az újrakezdés lehetőségét egymásnak, és nagyon szépen bontakozik az életük. Egy nagy mélyrepülés volt. Így mondja a Szent Atya, Isten nagy lelkű, gyengeségeink, bűneink ellenére mindig kész a velünk való újrakezdésre. Megbocsát nekem akkor is, ha tudja, másnap ismét vétkezem, szétosztja adományait akkor is, ha tudja, hogy gyakran nem hivatásunk magaslatán álló ügyintézők vagyunk. Isten nagy lelkű, nagy szíve van. ránk bízza jóságát, míg ha be is koszoljuk. Ez nagy lelkűség. Nagy szív, rámerem bízni a jóságát, jóságomat a másikra. Ez a nagy lelkűség. Bőkezűség a nagy lelkűség. Isten Krisztus követésének egyik megjelenítési formája. Nem könnyű mesterség. Ez nagy lelkűség. Tudom, hogy holnap ugyanúgy fog viselkedni. És mégis újra kezdünk, és bizalmazunk egymásnak. Aztán viseljétek el egymást szeretetben. Szeretetben elviselni egymást. De nagyon fontos dolgot mond a Szent Atya. Magyarázza a különbözőséget. Ugye hát a különbözőséget azt hamar megtaláltátok, amikor összeköltöztetek már. Ugye? Mindjárt jött a különbözőség. Két familiának a különbözősége, a két temperamentum különbözősége. Ez egy csomó különbség, nem csak az, hogy férfi és nő, az még csak hagyján. Az még vonza is egymást, de a többi különbözőség. Ugye, az hamar kiderült. Azt mondja, amikor besokalsz a másik különbözőségében másságába, ezt a szót használ is a Szent Atya, akkor gondolj arra, hogy te is más vagy. Téged is el kell viselni, nem csak őt. Itt kezdődik a dolog, mondja a Szent Atya. De azt mondja, hogy elhordozni egymást. Ez ne csak ilyen aszketikus alapon, hát téged is el kell viselni, ő is elvisel, téged, te is elvisel őt. Ilyen üzletkötés. Azt mondja, lásd meg a különbözőségekben Isten gondolatának a gazdagságát. Ebből a sok-sok különbözőségből, ami ott van minden házasságban, ott van az emberi társadalomban, rengeteg szépség fakad. Ez a sok-sok különbözőség Isten gazdagságának harmóniáját jeleníti meg. Tehát lásd tovább. Ugye a milánói család találkozón az egyik előadó arról beszélt, hogy a különbözőségből mindig új minőség fakad. Ugye a férfi és a nő különbözőségéről volt szó, tehát a férfi és a nő különbözőségéből fakad az apaság, az anyaság, a család. A homokos kapcsolatban nem tud az új minőség fakadni. Higgyétek el. Szóval a különbözőség az nem csak elviselni való, hanem a gazdagságnak a forrása. Azt tudtam mondani, hogy ha két szülő nagyon hasonlít egymáshoz, akkor gyereknek pici a mozgástere. Ha a két szülőni a szeretet nagy különbözőséget tud áthidalni, akkor a gyereknek nagyobb a mozgástere, nem a két szülő között. Két szülő gyilkolja egymást, ezt meg kell engedni, nem kell megengedni, a gyerek meg jól érzi magát. Nem? Szóval a különbözőséget ne fogjuk fő tragédiaként. Jóisten kitalálta ezt. És akkor Szent Atya tovább megy, ezekből a különbözőségekből, lásd 1. Korintus 12, ezekből a különbözőségekből épül föl az egy test közössége. A kisújtól az agyig mindenkül hozzá. Nem baj, hogy különböző a kisújunk a nagyújunktól. Nincs az a semmi baj se. Szóval a különbözőségeinket ugye vegyük már komolyan. És ne bosszankodjunk miatta, ne örüljünk miatta. Így is lehetne látni a dolgokat. Tehát a különbözőségek az egységet szolgálják. Lássuk meg ezt. Aztán tovább, most szól a Szent Atya valójában a hit évének a programjáról. Azt mondja, ugye a keresztség és a hit összetartoznak. Itt is ez a kétdimenziós kifejezés használja, az a hitnek két dimenziója van. És a hit évében az lenne a házi feladat, hogy ezt a két dimenzióját a hitnek megéljük. Azt mondja, az első dimenziója a hitnek egy mélységesen személyes cselekedet, ismerem Krisztust, találkozom Krisztussal, belé helyezem bizalmamat. Azt mondja, gondoljunk az asszonyra, aki annak a reményében érinti meg ruháját Jézusnak, hogy meggyógyul. Nem érinthette meg más Jézusnak a köntösét, csak az az asszony. A férje nem érinthette meg, neki kellett megérinteni. Tehát a hitnek van egy személyes tette. Egyötök a másik helyet nem végezheti, még a házasságban sem. Bár a hívő azt mondja, a Szentírás ugye megszentelheti a férjét, de ez nem egy automatizmus. Mind a kettő kell hozzá. Tehát a hitnek van egy személyes dimenziója, és a bizonyos kommunió Jézus Krisztus, az elején mond a Szent Atya, és van egy másik dimenziója, egy tartalmi dimenziója. Azt mondja a Szent Atya, hogy amikor megkereszteltek bennünket, akkor nem csak úgy általánosságban az Isten nevében megkereszteltek bennünket, hanem az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében kereszteltek meg minket, vagyis az Istennek arca van. Atya, Fiú és Szentlélek. És azt mondja, meg kell ismerni az arcát. És itt hosszan mondja a Szent Atya, hogy egy vallási analfabetizmusban ezt a szót használja, élünk. Így mondja, a hit éve a katekizmus éve is. A mai egyház egyik nagy problémája a hit ismeretének hiánya, a vallási analfabetizmus, mondja a Szent Atya. A vallási analfabetizmus, szóval nem vagyunk képesek a növekedésre, nem tud növekedni közöttünk az egység. Tehát kétfélét mond. Ha belenyusszunk ebbe az analfabetizmusba, majd hordozunk, mert olyan körülmények között volt a hitoktatás, még van is sajnos. Tehát tele vagyunk tudatlansággal. Most a tudatlanság nem enged bennünket egyenként is felnőni, és nem engedi növekedni az egységet, mi egy házasságban sem. Tehát ha ismerjük az igazságot, akkor mi magunknak van növekedésünk, meg a lehetőségét hordozunk magunkba, és az egységünk is növekszik. Tehát azt mondja, hogy így mondja, tehát, hogy van egy személyes része a hitnek, amit az idejében különösen tennünk kéne, és ha benne vagyunk jó a hitévének a közepébe, érdemes lenne most már elkezdeni valamit tenni, ilyen szempontból. Tehát a bizalom, de a következő elmélet is meg egy szó lesz. Hogy hogyan növekedhet miért a kommunium Krisztussal, másrészt pedig a megismerés terén. Mert ha nem törekszünk kilépni az analfabetizmusunkból, akkor infantilizáljuk magunkat. És az infantilis hitet nem tudjuk továbbadni gyerekeinknek. Szóval hiába tesszük valami szent makacságból, valami érzelmi alapon, az egy pici tárgyi tudásra szükségünk van, hogy ne legyünk infantilisak a kereszténységünkben. Aztán még egy dolgot, hogy félig mondhatom, akkor hármilyen kezdtem. A Szent Atya arról beszél tovább, hogy egy a Pál apostol nyomán, hogy egy az Isten mindnyájunk atya. Egy az Isten mindnyájunk atya. Azt mondja, hogy emberek, nagyon vigyázunk arra, hogy őrizzük meg az egy Isten hitünket. Itt hívő papokhoz szó egyszerűen. Azt mondja, mert be tud lopakodni a hitünkbe a dualizmus, a két Isten hit. Testvérek, amikor nagyon pesszimisták vagyunk, reményvesztettek vagyunk, akkor mi a logikánk tulajdonképpen? Mondjuk, hogy van a jó Isten, de van egy másik erő, amit már Istenné teszünk, a rossz Isten. És a jó két Isten birkózik egymással, és úgy látszik, a jó Isten gyöngébb, mint a rossz Isten. És leteperje a jó Istent. Ez a reménytelenség. Észre se vesszük, hogy dualisták vagyunk. Azt mondja a Szent Atya, hogy ha, most ezt mondom szabadon, ha valóban egy az Isten, akkor hihetünk abban, ami annyiszor megtörtént a történelemben, hogy a nagy tűzvörös sárkány feje lehullik a porba. Ha belopakodik a dualizmus a hitünkbe, akkor meg örökké szorongunk, és reményvesztettek vagyunk. Tehát azt mondja a Szent Atya, hogy az egy Isten hitnek az őrzése, egy az Isten mindnyájunk atya, ez őrzi meg legtisztábban bennünk a reményt. Tehát elegendő erőnk van, mondja az elején a Szent Atya, Isten országának építéséhez. Ha kommunióban vagyok az egy Istennel, mert nincs más Isten. Van a tűzvörös sárkány, kellemetlenkedhet, de ez nem az Isten. És ha így gondoljuk komolyan, akkor bármennyire is besötétedik körülöttünk, a remény embereinek kell lennünk. Aztán tovább Pál apostol arról beszél, hogy fölment az Úr, ugye Zsoltárost idézve, öröm újongással, magával vitte a foglyokat, és szétosztotta az ajándékokat. És hosszan beszél Szent, hogy ennek a tartalmát kimondani, hogy mit értett a Zsoltáros rajta, mit értett az Új Szövetség rajta. Most csak mondjuk az Új Szövetségi megközelítésnél, hogy ezt a mennyben menetelre szoktuk érteni. Fölment az Úr Krisztus, tudnélik, bár Új Szövetségi szöveg, öröm újongással, és magával vitte a foglyokat. Mi ehhez az egyházhoz tartozunk, ez a Krisztus testhez tartozunk, ehhez a Krisztushoz, aki fölment öröm újongással. És az egész keresztény létünk, Jónásáll és mindenestül, majd fogunk beszélni, arról szól, hogy kommunióba maradjak Jézus Krisztussal, aki fölment, és magával is már bennünket, múlt időbe. Te meghaltatok, és feltámadtatok Krisztussal. Múlt időbe történik. Mert benne vagyunk. Tehát innen is kijön az, hogy a reménytelenség tulajdonképpen a hitetlenségünk. Ből fakad. Fölment az Úr örömújongással, magával vitte a foglyokat, és szétosztotta, itt a karizmákról beszél a Szent Atya, az ő ajándékait. Azt mondja Szent Pál itten az Efézus levél 15. versében, 4. fejezetben, hogy járjunk az igazság szerint, szeretetben, és mindenben nőjünk fel ő hozzá, aki a fej. Tehát a keresztényi hivatásunk az, hogy ez az Úrhoz felnőjünk, a fejhez, aki fölment örömújongással. Nem lehet lelki gyermekségben élni, mondja a Szent Atya, gyermetek hittel élni, sajnos a világunkban tapasztalhatjuk ezt a gyermetegséget. Sokatnál az első katekézist követően nem volt folytonos. Lehet, hogy a mag megmaradt, lehet, hogy feledésbe merült. A felnőttség ténye, ha elmarad a felnőtté válás, hitbéli csorbulást szenvedünk. Tehát felnőni a hithez. Nőjünk fel ő hozzá, a Krisztushoz. Ez a programja a Szent Atyának, ahogyan kezdte a hitévét meghirdetni. De azt gondolom, hogy ezek a gondolatok a saját házasságunkra is nagyon-nagyon termékenyítően tudnak hatni, hogyha engedjük magunkhoz, a szívünkhöz. Átadtam a szót.